Sólem, jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai tanuláson, ma esti közös tanulásunkon. Igazából először kaptam egy kérdést nagyon kedves barátomtól, Tomitól, aki igazából ő kezdte ezt a... Ő volt a motorja ennek a közös tanulásnak, és most köszönöm is, hogy megjelent Tomi. Tomi kérdezett két kérdést. Az egyik kérdés az volt, hogy megfordítom a kérdések sorrendjét, jó? Mert úgy kérdezte, először azt kérdezte, hogy melyik a két tábla közül, melyik fontosabb. És a másik kérdés pedig az volt, hogy honnan tudjuk, hogy a Tóra igaz, hogy honnan tudjuk, hogy a Tóra kiadta a Tórát. De akkor megkérdezném, megfordítanám a sorrendet, jó? Akkor kezdjük először, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és igazából ez az egész zsidóság alapja. Ha megnézzük, hogy ugye a zsidóságnak az alapja ez. Nem ebben kezdődik a Tóra, de azért, mert a Tóra az kronológiai sorrendben van. Valamennyire, majd egyszer erre kitérünk. De ha megnézitek, hogy az egész Tórának az alapja az, hogy az örökkévaló megjelent a Szináj hegyén, és átadta a Tórát a zsidó népnek. Az érdekes dolog ebben az, hogy ez nem egy privát dolog volt, tehát úgy gondolom, hogy nem privát dolog volt, hogy nem az volt, hogy itt egy ember ott volt, egy proféta, ő hallotta, és ezt továbbadta a népnek, zárójelben más vallásoknál, de ez most mindegy, ebben most nem szeretnék belemenni, hanem, hogy ott állt egy egész nép. 600 ezer plusz felnőtt férfi, akiknek tudjuk a számát, és azon kívül ezek, hogy ez voltak a családosok, ezek voltak azok, akik voltak gyerekeik, tehát ez egy több milliós nép állt ott, és az egész nép látta, hallotta a Tóraadást. Az egész nép teljesen biztos volt, tehát 100% tudták, hogy ez az örökkévaló, hogy most az örökkévaló beszél hozzájuk, és senkinek nem volt semmi kétsége, hogy ez az örökkévaló, tehát nem azt gondolták, hogy UFO, nem azt gondolták, hogy űrbeli lény, teljesen tökéletesen tudták, hogy az örökkévaló beszél. Az örökkévalót mondja, hogy látjátok, fölhívta magamhoz Mózest, tehát ott lesz Mózesnak egy óriás, ha már úgy már ugyanezek az emberek, akik ott voltak, ők ott voltak az egyiptomi kivonulásnál, tehát látták, hogy ki mai Mózes, de itt volt még Mózesnek egy óriási biztosítás, vagy egy óriási támogatás. Az őkről mondja, hogy igenis Mózes az én profétám. És ha megnézitek, akkor nagyon érdekes, az összes balhé, ami zsidóknak van később, soha nem azon balhéznak. Vagy mi, mit beszélsz te, nem is jelent meg az örökkévaló, soha nem ezen van a balhé. A balhé mindig azon van, hogy nem kell nekünk vezető, nem kell nekünk proféta, miért akar bárki nagyobb lenni, hiszen mindnyáján ott voltunk, mindnyáján láttuk az örökkévalót, mindnyáján hallottuk. Tehát az összes balhé az azon van, hogy azt mindenki azt mondja, hogy mi láttuk, hát együtt voltunk ott. Ugye, és akkor, hát most igazán belegondolunk, tehát semmi csak elmesél, mint egy sztori, hanem tényleg ebben belegondolunk, akkor ugye jön az első ünnep, ugye Pészák. És utána jönnek az ünnepek tovább, következő Pészák, amit majd tartanak, és aztán, és ez mindig az, hogy egy családfő átadja a következő generációnak, a gyerekeinek, és a gyerekek az ő gyerekeinek, egészen addig, hogy eljutunk a mai napig. Igen? Hogy igen, és mi kijöttünk Egyiptomból. És senki nem érdezi, hogy te mit beszélsz Egyiptomban? Hát soha nem is voltunk ott! Hát hogy voltunk? Hogy lehetünk volna Egyiptomban? Hát ugye, hogy egy generáció sem mondta ezt. Hogy létezik, hogy senki nem állt fel, hogy hálló, mit beszélsz te? Igen? Azért, mert ez egy lánc. Ez egy lánc, amikor egyik szem épül a másikba, és így egészen a mi napjainkig. Tehát ez visszamegy egészen a Tóraadásig, és akkor ez az egész zsidóság alapja. Az, hogy az örökkévaló teremtette az eget és a földet, amit most olvasunk, az elején van, ez benne volt, azt Mózes leírja, mert az örökkévaló diktálja neki. De az eredet, ez az eredet. Az eredet az a Szináj, tudod, a Szináj hegyén kinyilatkoztatás, amit mi Svuotkor ünneplünk. Igen, a kinyilatkoztatás az ünnepén ünnepeljük ezt az ünnepet. De az alap, ez az alap. Ez az alap, hogy az örökkévaló megjelent a Szináj hegyén, ugye? És akkor van egy, hogy hol jelenik meg az örökkévaló először Mózesnek, ugye az égő csipkebokornál. Van egy nagyon híres kérdés. hogy miért nincsen ilyen csipkebokor ünnep? Miért csinálunk egy ünnepet, amikor az örökkéről megjelenik Mózesnek? Első alkalommal, igen? A legnagyobb profét, hogy a Mózesről áll, hogy ő volt a legnagyobb, ő, amennyire egy ember láthatja, ismerheti az örökkévalót, az Mózes, igen? Miért nincs egy ilyen ünnep, hogy csipkebokor ünnep? Ez nagyszerű, azért nincs, mert ezt ketten tudták, az örökkévaló és Mózes, miért nincs ilyen ünnep? A Svűesz az egy ünnep, mert az egész nép látta az örökkévalót, az egész nép látta, hogy az örökkévaló megjelenik, és még egyszer nagyon fontos, az egész nép tudta 100% biztonsága, hogy ez az örökkévaló, ő beszél most hozzánk. Tehát egy teljes audiovizuális show volt, igen, dömenydörgés, villámlás, sofárhang, az összes csodák, látták a hangokat, tehát nekünk az elképzelhetetlen dolog, és még egy, hogy ez egy egyszeri dolog volt. Ez egy egyszeri dolog, hogy az örökkévalók megjelennek nektek, átadnak a Tajret, ugye ez, amikor beszélünk a túradásról, az a kőtáblák voltak, és akkor mindjárt mi rátérünk a Tominak a másik kérdésére, a kőtáblák voltak, és igazából ezen alapul az egész túradás, és azt, hogy akkor már látták, hogy az örökkévalók, tudták, hogy ki Mózes, és attól kezdve Mózes ki lehet választani, mint proféta. Ugye, és Mózes utána kivál fölkenni Józsuát, és utána jönnek a proféták, természetesen jönnek a proféták tovább. A profétáknak a lánca, és utána a bölcseknek a lánca, ami végig kísér minket mind a mai napig, a mai rabikig. Ez lett volna az első, amit kérdezett. A másik kérdés az volt, hogy melyik tábla volt a szigorú, melyik volt a súlyosabb, melyik volt a hangsúlyosabb. Nincs ilyen kérdés, a kérdés nagyon jó, van ilyen kérdés, tehát a kérdés az nagyon jó, de válasz az, hogy mindenkinek egyforma volt. Az egyik megszabta az ember és örökkévaló közötti kapcsolatot, a másik az ember-ember közötti kapcsolatot, és mindenkettő egyformán. Azért is egy kérdés, Mózes lejön, ugye pont a Szinájhegyről, és látja, hogy azt is meglátjuk, hogy igazából majd, ha eljutunk oda, csak most nem szeretném, valamennyire azért igen szeretném a heti szakaszokat követni, de majd ha eljutunk oda, akkor már megnézzük a második könyvbe, hogy is volt ez az aranyborjú, kik csinálták az aranyborjút, miért csinálták, hogy csinálták, eljutunk oda is. Most nem ezt erről szeretnék, csak a kérdésre válaszolni. De az lényeg az, hogy aranyborjú volt, egy bálvány. Egy bálványt imádtak, és ezért Mózes összetöri a táblákat. De a kérdés az, miért a táblákat? Miért az első táblát töri össze? Azonnal, hogy ne legyenek bálványok. A második táblával nem történt semmi, miért nem tartja meg? Összetöri az első táblát, és megy tovább. Miért mind a két táblát töri össze? Táblák, mi is táblák voltak, igazából többök voltak, most ebbe ez is hagyjuk. Miért nem csak az első táblát töri össze? Miért mind a kettőt? A válasz az, mert ez is benne volt a pakliba, hogy ez a két tábla, ez együtt van. Ez nem lehet külön, nem lehet az, hogy ezt összetöröm, ezt megtartom. És akkor erről azt mondja, hogy picit ezt beszéltünk erről múlt héten, hogy nem létezik olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt tartom a másikat. Sajnos létezik, de nem szabad ilyenek lenni, és az nem, ezt az örökkivaló, mikor majd az ember oda kerül, akkor majd meglátja, hogy az örökkivaló, hogy ítéli ezt. De nincs, nem lehet azt, hogy nem lehet, nem létezik az, hogy valaki csak az egyik táblát tartja. Igen, mind a kettőre vonatkozik ez. Tehát nem létezik az sem, hogy valaki azt mondja, hogy én csak az örökkévalóval, az emberekkel nem tudok kijönni, és fordítva az se lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok a legjobb ember, az örökkévalóval majd mi kiegyezünk, hogy tartottam szombatot, hogy mind. Az örökkévaló mellett ki lehet egy természet, az örökkévaló kiegyezik mindenkivel, de nem ez a kiegyezés. Az a kiegyezés, hogy tartani mind a kettőt, ez együtt van a kettő, ez nem lehet kiválasztani, hogy nem lehet szemezgetni, nem lehet válogatni, hogy ezt tartom, ezt nem. Ez lett volna a válasz a két kérdésre, és ha valakinek van kérdése, máskor is szívesen tényleg, amit tudok, amit utána tudok nézni, az szívesen beszélünk róla. Ugye a mostani heti szakasz, ez Parshas Noach, ez a Noénak a heti szakasza, minden heti szakasznak megvan a nehézsége, és a problémája, és az, ami az embert foglalkoztatja, hogy ez Noé, ez nagyon híres is. Nagyon híres ez a vízözön, ez mindenki foglalkozik ezzel. Ami nagyon érdekes, nem ismerem más népeknek a regélyit, mondáit, de azt hallottam, azt olvastam, hogy a nagyon ősi népeknek is van, minden népnél van erről a vízözönről hagyomány. Tehát ez érdekes, és más népeknél is megvan. Mindig visszatérünk arra, hogy a Tóra az nem egy mesekönyv. A Tóra nem mesél, a Tóra nem öncélú. Túrának a neve is, a Tóra az útmutató. Rá mutatja, mutatja az utat, az ad nekünk utat, hogy hogy kell viselkednünk, hogy kell élnünk. Akkor ez a vízözön is, ez nem egy elhanyagul, nem egy olyan dolog, ami volt. Ez valamit tanít nekünk a mai napig, a vízözön. És mindenkinek kell ebből venni tanúságot, hogy mi volt ez, miért volt ez. Az örökké megteremt az embert, és hát az emberek ahelyett, hogy ez így fölfelé ment volna, egyre följebb kerültek volna, úgy néz ki, az emberiség az sajnos így ment lefelé, amíg eljutna addig a pontig, hogy az örökké azt mondja, hogy ez így nem lesz jó, ez így nem fog tovább menni, ezt meg kell állítani, és meg kell tisztítani a világot. Ugye nagyon érdekes, hogy ahogy a Tóra beszél, a Tóra itt azt mondja, hogy minden élőlény letért az útról. Akkor az azt jelenti, hogy arról az útról, ahogy kellett volna élniük, itt a Tóra párválasztásra gondol. Tehát, hogy minden élőlény megváltoztatja az útját, ez egyik dolog, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, ott a Tóra azt mondja, hogy megtelt a föld megtelt rablással, lopással. Egy nagyon érdekes dolog, hogy most akkor melyik volt? Mi volt ez? És miért egyáltalán? És miért vízözön? És miért így? Miért pont víz? Miért nem tűz? És Noé miért marad meg? Miért pont Noé marad meg? Ugye az örökkéval mondja, hogy Noét láttam tökéletes cádiknak a generációban, és azért meghagyom Noét. Úgy áll, úgy kezdődik, ha megnézitek a heti szakasz kezdetén, ugye ezek Noé leszármazottai. Noé egy tökéletes cádik volt a generációjában. Akkor Böcsek kérdezik, és a mérke kétszer élő Noé. Ezek Noé leszármazottai, Noé, megint mondja. Noé, a Noach szó, héberül, az ugyan, hogy nun hesz. Tudjátok, hogy minden betűnek van számértéke. A nun hesznek a számértéke, a nun betű, és a hesz betűnek a számértéke együtt, az 58. Akkor ezt a mondatot le lehet úgy is fordítani, hogy életajdajsz naják, ezek voltak női leszármazottai, 58, akkor ugye mi az 58? 58 évet volt egy tökéletes cadik a generációjában. És ha megnézzük a kronológiát, egy nagyon érdekes dolgot látunk, Ábrahám 58 éves, amikor Noé meghal. 58 évet élnek együtt. Akkor ez szerint, a magyarázat szerint, ez a mondatnak a második fele, az nem is Noéról beszél. A Tóra itt azt mondja, hogy ezek Noé leszármazottai, és a zárójelben megmondja, hogy és tudjátok meg, 58 évet volt egy tökéletes cadik Noé generációjában. Ki volt a tökéletes cadik? Ábrahám. Ábrahámot és Noét, ha megnézzük, akkor hát ők nem ugyanabban a ligában vannak. Ugye ez, hogy a Tóra mondja ott, hogy Noé tökéletes cadik volt a generációjában, Rashi magyarázza, hogy ezt lehet kétféleképp mondani. Lehet úgy is mondani, hogy a saját abban a generációban cadik volt, de ha lett volna egy Ábrahám generációjában, meg se lett volna említve. Amit szokták mondani, hogy a vakok közt a félszemű a császár. Abban a generációban Noé ki lett választva, mert ő volt a legjobb. Más generációban nem lett volna, nem futott volna. Más magyarázok, Rashi mondja ezt is, azt mondja, de lehet azt is mondani, hogy abban a generációban megtartotta magát cadiknak, pláne, hogyha lett volna egy jobb generációban, mennyivel többre futotta volna. De mégis Ábrahám és Noé két más dolog volt. Lehet látni, ugye majd fogjuk látni Ábrahámnál, hogy Ábrahám igenis közelíti az embereket az örökkévalóhoz. Imádkozik Szodomá és Gomorá, és ami tökéletes, a tökéletes ellentéte az ő viselkedésének. Noé, aki ő és a családja megmenekül, a többiek nem. Van, aki azt mondják, hogy azért Noé nem volt saját, nem hitt magába, nem hitt a saját képességeibe, nem hitte azt, hogy ő meg tudná menteni a generációt. Tehát nem gondolta azt, hogy igenis, hogy én imádkozom értük, és könyörgöm értük, akkor meg fognak menekülni. Vagy pedig egyszerűen ő azt gondolta, hogy ő megmenekül, és ez elég. Van egy nagyon szép haszid hasonlat, ezt szokták ilyenkor mondani. Ha valaki fázik, akkor az kétféleképpen tud megmelegedni. Egyféleképpen úgy, hogy ő maga fölöltözik, fölvesz még egy kabátot, még egy kötött kabátot, még egy mellényt, és akkor melege van. A másik, hogy begyújt a kemencébe. Mi a különbség a kettő között? A kettő között az a különbség, hogy aki begyújt a kemencébe, akkor ott más is tud melegedni. Ő maga fölöltözik, akkor ő neki már melege lesz, de a többiek még fáznak. Akkor lehet, hogy ez volt a különbség Ábrahám és Noé között. Noénál úgy áll, hogy az örökkivalóval járt Noé. Ábrahámnak mondja az örökkivaló, menj előttem. Te gyerek, igen, mikor valakinek emberek a kicsi a gyereke, akkor fogja a kezét, megyek vele, nem tudom még elengedni, már jól megy a gyerek, de nem tudom elengedni, mert elengedem, akkor kirohan az úttestre, őt nem tudom mentsen meg. Akkor a nagyobb, akkor menjél, már tudj, már van esze, tudja, nem szalad ki, megáll az járda szélén, körülnéz, ez ott a különbség. Noénak kellett az örökkivalónak a támogatása, Ábrahám tudott menni az örökkivaló előtt. Ez a különbség a kettőjük között. És menjünk vissza, a múlt heti etiszak az úgy fejeződik be, hogy Noé kegyet talált az örökkivaló szemébe. Nagyon érdekes, hogy meggondoljuk, akkor mi volt itt? Mondtam, két bűn volt, amit itt az örökkivaló nagyon sérelmezett. Az egyik az erkölcstelenség, a másik a lopás-rablás. Ha megnézzük, akkor mind a két dolog az a szemmel kezdődik. Az ember oda néz, ahova nem kéne. Arra néz, amit nem kéne. Az erkölcsi dolgok is így kezdődnek. Úgy van, hogy a szem meglátja, a szív megkívánja, és a test megteszi. És a lopás-rablás is innen jön. Igen, az ember azt nézi, hogy mi van a másiknak, ami nekem nincs, és akkor azt elveszem. A vízözönnél minden elpusztult. Noé marad a családjával a bárkában, és minden más elpusztul a vízözönbe. De van egy állatfajta, aminek a lételeme a víz. A halak. A halak nem pusztultak el. A halak túlélték a vízözönt. Éltek, mint hal a vízben. Nagyon érdekes dolog, megnézitek, hogy a halaknak állandóan itt van a szemük. Nem csukodik be a szemük. Állandóan itt van a szemük. És még egy érdekes dolog, hogy a halaknál nincs terület, nincs magánterület. Nem védik a állatok, védik sok állat, valami védi a területét. Az ő teritoriáját. Halaknál nincs ilyen. Akkor azt mondják, hogy a halak nem is bűnöztek. És azért a halak megmaradtak. De egy nagyon híres, nagyon minden étkezést halakkal, hallal kezdünk. Minden ünnepi étkezést. Péntek este, Sabesz este, Sabeszkor az étkezéseket, ünnepi étkezéseket hallal kezdünk, hal az nagyon kiváló dolog, halaknak nincs schita, nem kell schita, és a halak vére nincs tiltva. Természetes halakban is van kóser, nem kóser, kell, hogy legyen pikkelye, úszószárnya, de azon kívül nincs más megkötés, nem szabad, hogy természetes, hogy szenvedjen az állat, meg kell ölni a halat, úgyhogy ne szenvedjen, de utána meg lehet enni, meg lehet enni akár nyersen, meg lehet akár inni a vérét. A többi állatnál, ami a megengedett állatot, mindig van schita. Mindig van schite, és nagyon érdekes, hogy megnézitek, halakból nem volt áldozat. Halaknál nincs áldozat. Szentélyben, halból nem. Más állatfajból, ugye szárnyasokból hoztunk, négy lábadból hozunk áldozatot. Hoztunk a szentély idejébe, vagy az örökről, hogy minden hamarabb tudjuk újrahozni. Halból nincs. És a halnak nem kell schita sem, nem kell vágás, nem kell kóser vágás, halaknak nem kell tikkun, nem kell javítani. A halak nem bűnöztek. És még egy érdekesebb dolog, az mindig a szűdekat, amikor halat eszünk, a nagy haszidok, a nagy rebek és a haszidok elkezdik a halnak az evését a halnak a szemével. Miért? Mert az egész bűn, amiért a vízözön kezdődött, az a szemmel kezdődött. Minden fajta szemével kezdett bűnözni. A halak, akkor úgy látszik, már ott megálltak. Nem csak, hogy nem kívánták meg, és nem tették meg a bűnöket, hanem nem néztek oda. Akkor nem jöttek ahhoz, hogy megkívánják. Akkor a halaknak a legkiválóbb része, hal maga egy kiváló teremtmény, és akkor azon belül a szeme az a kiváló, belőle a legkiválóbb. Akkor azért péntek estét így kezdik el, péntek estét vagy lesznek halat, rebek, haszidok, akkor a halnak a szemével kezdik el. Ez a legnemesebb dolog a halakon belül. Most nézzétek meg, nagyon érdekes, hogy az örökkévaló a múlt heti heti szakasz végén, hogy a Tóra mondja, hogy Najach mutzó chén beinyásim. Noé talált kegyet az örökkévaló szemébe. Ez egyszerű magyarázat, de az örökkévaló azt mondta, hogy igen, Noé tetszik nekem, Noé így viselkedik, ahogy kell, Noé maradjon. De lehet úgy is lefordítani, hogy Najach mutzó, Najach találta chén, jót, beinyásim. Tehát azt mondja, Noé megtalálta, hogy beénni a szem, az hogy lehet az örökkévalónál kegy? Hogy lehet az, hogy a szeme jó legyen az örökkévalónak? Hogy lehet az, hogy úgy használom a szememet? A szememet úgy használom, hogy az örökkévaló akarja. Nem nézek oda, ahova nem szabad. Ha nem nézek oda, ahova nem szabad, akkor a szem nem látja meg, a szív nem kívánja meg, és természetesen azt nem fogja megtenni. Ha lejjebb megyek, ha ebben megyek előrébb, a szem már meglátta, akkor baj van, mert akkor már a szívnek meg kéne állnia, ne kívánja meg. Ha már a szív is megkívánja, akkor már csak a test van ott, hogy a test tud ellenállni, nem megtenni, de ez egyre lejjebb megy, egyre nagyobb a kísértés. Azért, hogyha valaki azt tudja, úgy hívják, ezt mondják héberül, Smire Sinai, valaki tudja, szemére tud vigyázni. Nem oda nézni, ahova nem szabad. Nem nézni máséra, de egy óriási nagy dolog. Egy nagyon szép, ami egyik áldás, Seva Bróhajsz, ugye az esküvőnél, a zsidó esküvőnél, és utána is, 7 napon át, ugye van 7 áldás. Összejönnek családok, barátok, és mondanak az étkezés után, az ünnepi étkezések után, mondanak áldást, 7 áldás. Az egyik áldás úgy van, hogy megáldás, hagyjam mondjam fejből, jó? Mindegy, megnézzük. Úgy áll az egyik áldás, azt mondjuk, hogy Szamiak tisszamak roimu ahuvim, hogy örvendek, vigadjatok, ugye kedveltek, kisszamikákho be círho be gan édem, úgy, ahogy azt mondja, vidítottad az alkotásodat, be gan édem mi kedem, az éden kertben, kezdetben. Mondják a magyarázók, miről beszél itt? Szóval ez egy áldás, hogy legyenek boldogok. Na, de akkor miért nem így áldjuk meg a házaspárt? Miért nem ezt az áldást, hogy legyenek boldogok? Miért így mondjuk, hogy az édenkertbe kezdetben? Van egy nagyon szép magyarázat, hogy az édenkertben Ádámnak nem volt kire nézni. Csak ketten voltak. Ő meg a felesége. Ez volt az igazi boldogság. Miért? Mert soha nem hasonlította vissza magát senkivel. Hiába van egy embernek sok, hiába van az embernek meg még több, mint ami kell. Ha mindig a szomszédot nézi, mindig a másik nézi, hogy a másnak mi van, miért van a másnak több, miért nekem pont ez van, miért én kaptam ezt, miért nem a másik kapja ezt, akkor nem lehet boldog. Hiába lesz neki minden, ha mindig azon lesz, hogy a másiknak mi van, akkor nincs boldogság. Szóval így adjuk meg a fiatal házaspárt, hogy úgy legyetek boldogok, hogy mint Ádám és Éva az édenkertből, nem hasonlította össze magát soha senkivel, nem kell összehasonlítani. Nem kell. Amit kapok, az a legjobb. Ezt nekem adja az örökkévaló, és direkt nekem. De most nemrég volt Jantev, ugye olvastuk a Hannáról szóló részt, hogy Hannának nem volt gyereke. És a férje mondja neki, azt mondja, Ani, hogy is mondja, hogy onaihi Én jó vagyok neked, mint tíz fiú. Ezt mondja a férje. Férje egyébként vigasztalta Hannát. Ne sérj, hogy nincs gyereked. Én jó vagyok neked, mint tíz fiú. De van egy nagyon szép haszín magyarázat. Azt mondja, hogy ez lehet egy ember így tud boldog lenni. Először is azt mondja, onaihi. Onaihi az jelenti az örökkévalót. Először, hogy emberek kell tudni, hogy mi van neki, az örökkévalótól van. Kész. Egy. Már egy nyugtató dolog. Azt mondja, Ani, azt mondja, Tov, az azt mondja, jó. Kell tudni ezen meg, nem csak minden az örökkévalótól van, az örökkévaló mindent ad nekem jóra. Az örökkévaló adna nekem jóra, hogy ez a javamra válik, amit ad és amit nem ad. Minden arra van, az az én javamra van. Amit kapok, az az én javamra van, és amit nem ad az örökkévaló, ha bár én azt hiszem, hogy jó lenne, de mégis az én javamra van. Én minden héten azt gondolom, hogy ha megnyerném a lottót 10-est, a 6-os lottót, tudti, akkor sokkal jobban tudnám szolgálni az örökkévalót. De ezek az örökkévaló ezt másképp látja. Mert ez így lenne, akkor megkapnám. De mivel nem kapom, miért nem kapom meg? Mert úgy látszik, hogy akkor ez nekem nem lenne jó. Tehát azért nem kapom. És a másik, ugye, akkor még egyszer, azt mondja, ani, tajv, loh, neked. Az neked, az meg azt jelenti, hogy ez pontosan rám van szabva. Minden, amit az örökkévaló ad, az pontosan rám szabja. Nekem ez a legjobb. Ha valakinek megvan ez a három dolog, akkor tud lenni, tökéletesen boldog tud lenni, és nyugodt tud lenni. Most Noé úgy látszik, hogy ezt látott. Noé megtalált, hogy a szemet hogy lehet használni. Hogy lehet használni a szemet az örökkévaló szolgálatára. És ugye meg egy picit, csak egy pár szót a bárkáról. A bárka is nincs semmi véletlen. Tehát mindennek, ami a túrában van, természetesen van az egyszerű értelem, ahogy olvassuk. De mindennek van a mélyebb értelme. És ha megnézzük a bárkát, nagyon érdekes, a bárkának ugye három szintű volt a bárka. Volt a legalsó szintre, Simon mondja, hogy az volt, ugye oda dobták a szemetet, hogy nagyon környezettudatos, tehát abszolút ilyen környezettudatosak voltak, nem dobták szét, nem szórták be a szemetet a vízbe, a tengerbe, lent alul gyűjtötték a szemetet, középen voltak az állatok, és legfelül volt Noé és a családja. És akkor ugye a Tóra így mondja, hogy alsó, középső és felső szintje volt a bárkának. De kicsit most vissza akkor, amit előbb beszéltünk, hogy szintén arra megy, hogy itt három, a bűn, amit elkövettek a generáció, az volt három szinten volt. A legfelső szint az a fej, a fejbe a szem, bűnöztek a szemükkel. A következő szint, a test, a szív, bűnöztek a szívükkel, ugye megkívánták, látták, meglátták azt a dolgot, amire nem kellett volna figyelni. A szívükkel megkívánták, és a legalsó szint a test megtette a bűnt. Akkor ez a három szint. Akkor erre volt mint egy tikun, mint egy javítás, maga a bárka. A bárka ezt jellemezte. A legfelső szint az a szem, középső volt a szív, és a legalsó szint a test. Tehát ezt jellemzi a bárka, ez volt az, hogy miért pont bárkán keresztül kellett nekik megmenekülni. És van még egy szép dolog, nagyon szép dolog, hogyha megnézzük a bárkának a méretét. Úgy áll, hogy volt, a bárka volt 300 könyök hosszú, 30 áme volt a szélessége, és 50 a magassága. Nagyon érdekes, hogy ez a három betű, ha megnézzük a Héber betűbe, hogy melyik ennek a számértéke, a 300 az a sin, az a söbetű. Az 50 az a nun, a nöbetű, és a 30 az a lamet. És ezeket megnézzük, milyen szó jön ki ebből, ez a lason, nyelv. Múlt héten már kicsit beszéltünk róla. Nincs még egy olyan szerve az embernek, testrésze, amivel ennyi micvát, vagy utána adja fordítva, ennyi bűnt tud elkövetni, mint a szája. Szájával, nyelvével. Ugye a lason, a hébrai után, lason, hará, rossz nyelv, rosszat beszélni másról. Rosszat beszélni másokról. Igen? Akkor ez is egy figyelmeztetés volt a bárkából, hogy vigyázni a szájra, hogy lenni. És mutatja, van nagyon híres kérdés. Kérdezik a haszint magyarázók, hogy az örökkévaló mindent lát előre. Az örökkévaló látta előre, hogy az eleje ennek a teremtésnek, ez véget fog érni egy vízözönnel, és utána jön Noé. És nagyon érdekes, a mai világunk, ez Noé világa. Noéból maradt. Noéból lettünk mi újra a világ. Akkor miért nem ebben teremtett az örökkévaló? Miért nem Noétól kezdte? Kezdjük Noéval. És nem kell az egész sztori előtte. Akkor mondják a bölcsek, hogy az örökkévaló ezt akarta mutatni. Nézzétek meg, egy cadik, egy ember, aki cadik, idézőjelbe, azt tud maradandóbbat tenni. Az örökkévaló, maga mondja ezt. Cadik, azt mondja, azt tud idézőjelbe többet tenni, mint az örökkévaló. Természetesen nem így többet, ahogy mi gondoljuk, de az, hogy Noé világa megmaradt. Ezt mindenben kell magára gondolni. De én nekem kellene egy szadiknak, az én világomnak is kell megmaradni. Az én, amit teszek itt ezen a világon, abban tudom az örökkévaló a világát fenntartani. Igen, úgy áll, hogy emberek mindig úgy kell nézni, hogy most a világ fele-felébe van, éppen a mérleg pont dőlne, és most, amit teszek, ez dönti a világot. Ha jót teszek, dönti oldalra, a fordítva, az dönti a másik oldalra. És akkor az embernek egy óriási felelősséget is, egy óriási erőt is. És igenis az én cselekedetem számít. Még egy érdekes dolog, hogy a vízözönnél elpusztult minden élőnél elpusztult, kivéve akik a bárkában voltak. Az érdekes dolog az, hogy nem csak úgy áll, nem csak az élőlények pusztultak el, hanem az egészen ellepte a földet, a víz 15 ame magasságra, és lefelé pedig fölázott a föld olyan mélyen, amennyire az eke leér a földön. Azt mondja, hogy ez 3 téfá, 30 centi mélyen elmosta a földet is. Úgyhogy alap dolog, hogy az állatoknak nincs szabad akaratuk. Csak az emberek van szabad akarat. Miért pusztultak el az állatok is? Pláne a föld. Miért bűnözött? Mi volt a bűn? Sokféle magyarázat van. Van egy magyarázat, ami szintén nekünk egy óriási muníció. Úgy áll, hogy sajnos most ezt látjuk, hogy van, amikor jön egy vírus, egy járvány, és az nagyon fertőző, akkor ugye, aki bemegy egy járványkórházba, onnan semmit nem hozhat ki. Mindenét ott kell hagyni, mikor meggyógyul, kijön, és mindent ott kell hagyni. Miért? Mert a járvány mindenre, a bacillusok mindenre rajta lehetnek. Pláne így van ez a szellem dolgokban. Azt mondják, hogy a generáció, ami eljutott a vízözönhöz, ez nem csak ők magukat mérgezték meg a bűnökkel, hanem az egész létezést. Az egész létezést, hogy az örökkévalónak nem maradt más eszköz, mint elmosni az egészet. Az egészet, az állatokat, az összes teremtményt, fönt, a hegyek fölött, ugye 15 ámival a legmagasabb hegyek fölé fölért a víz, tehát még a levegőt is megtisztítani, és lenne a földet is, egészen átmosni vízzel, hogy minden megtisztuljon. Muszáj volt mindent megtisztítani, hogy semmi nem maradjon ebből a vírusból, amit az emberek lehoztak a földre. Az irigység, a bűnözés, minden, muszáj volt elmosni. Ha nem, akkor nem lehetett volna utána új élő tér Noénak. Azért pontosan Dafke, ez volt az örökkévalónak az eszköze, hogy így megtisztítani a földet. Hogy Noénak legyen egy tiszta hely, kezdeni előről az egészet tiszta lappal. Tiszta lappal Noé családjából újraépíteni, újra kezdeni a világot. Picit, még egy kicsit visszamennék az elejére a mai tanulásnak, hogy a két kőtábla egál volt. Nagyon fontos volt, hogy mind a kettő az ember-ember között is, az ember örökkévaló között is. A Marami Prág, biztos hallottatok, hogy a prágai rabbi, a Lőv rabbi, ugye mindenki ismeri a Gólem történetét, ez az ő története. Azt mondják rá a nagy rabik, hogy nem tudom, hogy ő építette a Gólemet, azt nem tudom, de hogy meg tudta volna építeni a Gólemet, abban biztos vagyok. Óriási nagy volt a Marami Prág, mindenben, a Tóra, minden területén. És úgymond egy gyönyörű szépet mondva, ami nagyon-nagyon fontos nekünk ma. Marami Prág, ugye mi a shalom szót, mi héber úgy ismerjük, hogy béke. Shalom szó az azt jelenti, hogy shalom, valami egész, tökéletes. Azt jelenti igazából. És akkor azt mondja, hogy háromféle béke van. Az egyik az, hogy embernek békében lenni az örökkévalóval, békében lenni a többi embertársával, és békében lenni saját magával. Azt mondja, Marami Prág azt mondja, hogy egyik hiányzik ebből a háromból, akkor bukik az egész. Bukik az egész. Kicsit az ma, amire már beszéltünk, mert kell tudni, hogy minden, ami nekem van, az a javamra van. Tehát amilyen vagyok, Most bocsánat, ez nem azt mondom, hogy amilyen vagyok, olyan vagyok, mert fordítva ez nagyon nem zsidó dolog. Amilyen vagyok, olyan vagyok, de azt jelenti, hogy vannak jó tulajdonságaim, azokat kell erősíteni, és amik pedig rossz tulajdonságaim, azokat ki kell javítani. Tehát nem olyan, hogy ilyen vagyok, no way, nem erről beszél, arról beszél, hogy az ember ne próbálj meg más lenni. Az őkről nem azt várja el tőlem, ami nem tudom ki legyek, az őkről azt fogja tőlem kérdezni, hogy te, én nekem adtam neked ennyi időt, képességet, talentumot, miért nem használod ezt jóra? Ezt kell kihasználnod jóra. Ez az embernek békébe kell lennie magával, nem elvárni magától, nem tudom micsodát, mert az örökké való se várja tőle el ilyen. Az őkről azt várja, hogy ő ezzel érjen a tökéletességre, ami van, békében a többi embertársával, és békében az örökké valóval. Nagyon fontos, hogy megjegyszem, már rá nem kell azt mondani, hogy ha egyik a háromból bukik, akkor bukik az egész. Tehát akkor dől az egész. És beszéltük, hogy itt Kain-Ábel története múlt héten, ami az irigységtől jött. Utána itt a vízözön története, ami a paráznosság, lopás, rablás. És a heti szakaszunknál a Bábel története, ami pedig a örökkévaló ellen a bálvány, mert építs, menjünk följe, kuved, mentek a kuvedre, hogy legyen nekünk név, építünk magunknak egy óriási tornyot, hogy legyen nevünk, és küzdjünk az örökkévalóval. Ez a három dolog, amiért egy embernek az életét föl kell áldozni, és nem szabad megszegni őket, három fő bűn, paráznaság, bálványimádás, emberölés egyik oldalról, a másik oldalról ez a három dolog, ami ugye a Kain-Ábelnél ez a kóved volt, nem bocsánat, ott náluk az irigység volt, ugye a kína, irigyelni a másikat. Itt a vízözőnél a vágyak, távek, testi vágyak és anyagi vágyak, és a bálványimádásnál pedig a kóved, a táve, és ugye pedig a bálványimádás, ugye, hogy nagynak lenni, igen, hogy ez a három dolog a ami kiüldözi az embert a világból. Akkor azért ez a három dolog, amit mindenkinek pláne ezen a három dolgon kell nagyon-nagyon uralkodni, és nagyon-nagyon figyelni és vigyázni erre. És azért is ezt tudjuk tanulni ebből a heti szakaszból is. Ez a lényeg, amit mi magunkkal viszünk, ez nem csak egy történet, sztori, ami volt, hanem igenis ebből kell tanulnunk, hogy az örökkévaló türelmes is vár, de arra vár, ugye, hogy visszatérjünk hozzá. Úgy áll, hogy Noé 120 évig építette a bárkát. Miért kell 120 évig építeni? És miért bárkával nem tudta az örökkévaló másképp megmenteni? Azt mondják a bölcsek, hogy jöttek hozzá az emberek látták, hogy épít valamit. Hát te mit csinálsz? Tehát gyerekek, figyeljetek, itt ez nem megy így, itt előbb-utóbb az örökkévaló borítja ezt a dolgot, itt balé lesz, és vízözön lesz. És mondták, te vagy, normális vagy, azt hiszed, hogy majd vízözön lesz, akkor mi hagyunk téged bemenni, te itt túléled, mi meg itt elizélünk, elpusztulunk. Ugye, és addig én állod, Noé bement, mindenki előtt ment be a bárkába, és senki nem tudta megakadályozni, mutatni, hogy az örökkévaló akarata teljesül. A másik dolog az, hogy nézzétek meg, 120 évet adott az örökkévaló az embereknek, hogy visszatérjenek. Gondolkozzanak el, hogy halló, na mit csinálok? Igen? Mit csinálok itt, ezen a világon? Halló? Igen? Van egy híres, olyan szép történet, mint a gyerekeknek mutatták itt, hogy volt egy ilyen öreg rabi bácsi, és megy egy könyvvel is tanul, és nem véletlenül, hogy egy oroszul vannak kitéve feliratok, ugye, hogy állj meg, ne menj tovább, életveszély, határ. Na bácsi, a rabi bácsi megy, tanul, még egyszer csak puf, beleütközik egy hatalmas hústorony. Hatalmas katona ott áll, fölemeli, megráz, és azt mondja, hé, te ki vagy itt, és mit csinálsz itt? Ki vagy itt, és mit csinálsz itt? És a rabi bácsi teljesen elcsodálkozik, nézel a katonára, azt mondja, bocsáss meg, te ki vagy, és mennyi pénzt kapsz, hogy itt állsz? Hát én ki vagyok. Szóval cárnak vagyok a katonája, itt őrzöm a határt, és minden nap kapok egy rubelt, ez a zsoldom, hogy itt állok. És azt mondja a rabi bácsi, te, fizetek neked minden nap 2 rubelt, hogyha minden nap fölemelsz, megrázol, megkérdezed tőlem, hogy ki vagy te, és mit csinálsz itt. És ez az embernek ez a feladat, hogy minden nap megállni egy pillanatra, nem például egy pillanatra, többször kéne és több pillanatra megállni, kicsit megrázni magát, megkérdezni, hogy ki vagyok én és mit csinálok itt. És az ember így lenne, akkor egészen másképp néznénk ki. És akkor nem kéne félni megint a vízözöntől. A vízözöntől nem kell félni, az örökön mondja, hogy nem lesz többet vízözön. A szivárvány az ennek a jele. És azért, amikor van szivárvány, az nem egy jó jel. Mi mondunk rá áldást, mondjuk az áldást az örökkévaló őrzi a szövetségét, és nem hoz még egyszer bészt, mert a szivárványra tekint, és az a jel a szövetségének, de az azt jelenti, hogy kellene. Úgyhogy sajnos megérnénk egy vízözönre, de az örökké nem hoz vízözönt. És azért is áll, hogy úgy áll a rabbi Simon bar Jochai, óriási talmudi bölcs volt, és az ő nevéhez fűzik a Zoárt, a kabbalisták művét, főművét, azt mondják, az ő idejében nem volt szivárvány, mert az ő érdeme, az elég volt ahhoz, hogy visszatartsa a világ, az örök volt attól, hogy ne hozzon vízözönt a világra. Ma nincs ilyen kaliber nekünk, minden embernek magára kell figyelnie, igen? De viszont magára vigyázni, hogy én ne legyek az, aki miatt az örökkévalónak szivárványt kell tenni, hogy nehogy hozzon vízözönt. Mi legyünk azok, akik meg tudjuk ezt állítani, és minden emberben megvan a potenciál. Mindenünkben megvan a potenciál. Az örökkévaló adja, hogy tudjuk teljesíteni az akaratát. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket, és jövő héten, jótemtő segít, 7 órakor, és mindenkinek egy nagyon-nagyon jó git sabeszt legyen mindenkinek, és ezt összesen tudjunk menni, hogy ilyen legyen az utunk, és ne pedig fordítva. Köszi a figyelmet!